Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, megy tovább a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, július 17-e szerda reggel van 8 óra 9 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs,
és jó reggelt. És persze a hallgatók is, akik írnak nekünk a 0636-980-980 SMS, WhatsApp és Viber számra, de vajon írtak-e?
SP. Tetszett az SP, ha? Kedves uh-huh. hallgatónak, már Smashing Pumpkins, egy régi klasszikus dala, és hát a törzs hallgató írja, hogy ha kifelejtik a táblát, akkor ő lemegy.
Már ja, ez mint, a ugye, raklap. Hát rakport.
Rakport lezárás utáni nyitás, amikor elfelejtődik, és még reggel olyan, mint
de ha... Hogy megy, lát, oda teszik azt a beton tuskót is.
Hát, csak a tábla alatt kikerülhető. Nekem is megfordult a fejembe, de én szabálykövető állampolgár vagyok. Hát, jó példát mutatok. Hallgató megteheti, hogy rossz példát ajánl. Én nem tehetem meg. Úgyhogy ha nyilvánvaló, hogy valami hiba vagy fegyelmezetlenség, akkor ezt, hogy fölül lehet-e írni, hát, vagy bosszankodunk, ez egy jó kérdés. Minden esetre vannak, akik ilyenkor kikerülik a táblát, amire valahol meg lehet érteni.
Na, témát váltunk, autózunk egy kicsit, mert hogy itt van velünk a stúdióban vendégünk, Schiller Márk, a Schiller Autó Család stratégiai és marketing igazgatója. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Hogy telik a nyár, hogy bírod a meleget?
Én abszolút jól, én egyébként jó. Szeretem, de azért ez már kezd egy picit csorda.
Ugye?
Ugyanez, igen.
Igen, mindannyian így vagyunk összem ezzel, hogy kezd időben is elnyúlni nagyon, meg a felső érték is egy picit följebb ment a kellemesebbnél, de hát ez van. Na, és mi újság az autópiacon? Hogy fogynak a Európában és idehaza az új autók? Történik-e valami változás?
Hát, legtöbbet vagy? A elektromos autópiac váratlan meg, hát... Nem tudom, mi itt a jó, majd a téged is megkérdezünk, mi a jó kifejezés. Hát a torpanásnál talán több.
Meg ha összességben
beszélünk. A válság
beszélünk,
talán sok.
Igen. Tehát fogyás szinten lehet, hogy van egy kis visszaesés, viszont ellátásban nincs. Ugye hallottuk, meg olvastuk most a legújabb híreket is a kínai autókról, hogy ők nagyon jönnek, sőt még plusz nyomják, ugye mielőtt itt az európai szabályozás változik. Szóval nem akarjuk elvenni a kenyeredet. Mi a helyzet?
Ja, tök jó, úgyhogy én csak figyelek. De igazából amúgy, tehát ezek azok, amik az elmúlt időszakot a legjobban meghatározták, igen, hogy az elektromos autózásnál én ezt egyfajta ilyen pislogásnak és hát kézifék behúzásnak így autós hasonlattal élve veszem, ami most ott történik, hogy nem feltétlen biztos abban az Európai Unió, hogy ez neki egyébként jó. Tehát, hogy most ébredtek rá arra, hogy ugye, hogyha a technológia sincs itt, a tudás sincs meg hozzá, és még a nyersanyagok sem Európában állnak rendelkezésre ehhez, akkor ugye minek erőltetjük ezt annyira, szabályozói szinten. Igen. Tehát, hogy nyilván ez a szabályozói oldal, mert egyébként kereslet oldalon, meg azért bőven el lehet azt mondani, hogy van, akinek ez az abszolút non plus ultra a legjobb megoldás, de ehhez különböző feltételeknek azért teljesülnie kell, hogy mondjuk vannak azok, akiknek ez abszolút a használatnak a fő módja lehet, hiszen mondjuk mennek egy héten 100 kilométert összesen, még a házon napelem is van, stb. Tehát, hogy vannak ideális körülmények, persze, amikor ez tényleg tök jó, de ugye ez a fajta erőltetés, az most abszolút kijött ebből. Ugyanakkor még azt mindig el lehet mondani, hogy az elektromos piac azért az növekszik darabszám szerint mindenképpen. Tehát, hogyha százalékosan nem is homorít akkorákat, mint az elmúlt években, hogy ugye kétszámjegyűeket növekedett évről évre, attól még Európában is, és egyébként itthon főleg el lehet azt mondani, hogy az előző évhez képest komoly a növekedés. Itt az európai kitekintést, hogyha nézzük, itt most 1-5 hónapos adataim vannak, és akkor utána szerintem nézzünk be kis hazánkba. Európa nagyon izgalmas, ugyanis az első 5 hónapban 4,6 millió darab autó talált gazdára, amit, hogyha nem túl bonyolult matematikai műveletekkel az évre így kb. Előrejelezzük, mert ugye nagyon szezonalitás nincs az autópiacban, tehát ez folyamatos. kiáramlás az értékesítés, ezért ott egy ilyen 11 milliós piac várható, viszont ez, hogyha a Covid előtti időszakot nézzük, hát volt nyilván, tehát az aranykort azt mindenki visszasírja, amikor 16 millió autó talált gazdára egy évben Európában.
Hú, attól jó messze vagyunk.
De igen, és tehát mondjuk ez a 12, ez tényleg az, ami 12 környék, ami a reális, tehát most ilyen 75-80%-on pöcörgünk, hogyha azt vesszük ahhoz képest, mint amit a Covid előtt megszoktunk, tehát hogyha nem is a 16-os rekord, igen, lenne a cél, de azért itt bőven van egy visszaesés, és ami itt az európai téren szerintem úgy izgalmas, az az, hogy a mostani 4,6 millió az első 5 hónapban, ez növekedés az előző évhez képest 4,6%-kal. Tehát hogyha azt vesszük, akkor ugye a nagy autópiacokon ott is voltak megtorpanások, meg izgalmak, de stabilan elmondható az, hogy egy eléggé komoly növekedésben van a piac, tehát ez már szerintem abszolút jónak nevezhető. Hát az elektrifikációban meg én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy egy nagy kérdőjel került ebbe az egész gépezetbe, hiszen ugye a kínaiaknak ugye az előretörése miatt, amit említettetek, ott ugye bevezetésre kerül a védővám.
És mikortól?
A védővám az gyakorlatilag mostantól már érvényes. Ezt még azért, tehát van, aki ugye az áraiban ezt már jelezte, hogy emel az árain, de még ezt annyira nem érzékeljük, és elvileg ugye ez egy tesztidőszak októberig. Hát ezt majd meglátjuk, hogy alakul, viszont amit nagyon izgalmas, az, hogy ugye ez a vámháború a nagypolitikában majd mit, meg hogyan fog tudni eredményezni Kína és Európa között. De azért volt ugye ez valamilyen szinten indokolt, mert megijedtek. Ugyanis a minden, hát 5 autóból 2, tehát 20%-a az elektromos autóknak az mind Kínában készül, ami Európában az utakra kerül. És ugye ez egy ilyen intőjel volt, hogy akkor itt valami kéziféket be kell húzni, meg ugye még van egy teljesen kínai belpolitikai háttere a dolognak.
Tehát ez nem csak kínai márkáról szól, hanem európai autógyártó Kínában készülő autóiról.
Igen, igen. Tehát, hogy ez azokra is vonatkozik, meg amerikai gyártók, igen, Kínában készült autóira is érvényes. Tehát ugye ez a Teslára is, igen, vonatkozik. Illetve ami itt ugye még ezt kiváltotta, az, hogy ugye a kínai állam ugye az EU benyomása szerint ugye túlzott mértékben szubvencionálja az autógyártókat.
Na, most én pont ezen stúdíroztam, hogyha eleve van ez a jelenség, és most rátesznek egy ilyen védővámot a kínai autóra, hogy nem zár, vagy ki lehet zárni azt, hogy nem a további szubvenciókat az autógyártóknak a kínai állam, ezzel kompenzálva a védővámot, és akkor megint ott hagyunk, ahol a part szakad.
Ez abszolút így van. Hát kíváncsi lennék, hogy annál az asztalnál, ahol erről döntenek, meg így beszélgetnek róla, ott ilyen milyen döntési mechanizmusok játszódnak le, mert azért ez egy baromi nehéz témakör, és azért azt bőven lehet látni, hogy egy jó pár autót ugye ezt piacképtelenné teszt, hiszen például mondjuk a BYD-ra 17,4%-os védővámot sóztak, vagy osztottak ki, és a SAIC-ra például 38,1%-ot. Ez ugye, akárhogy nézzük, hát hogyha az autó árát vesszük, és a piacképességét, azért ezen ugye lényegeset csökkent.
Te mi alapján differenciáltak így?
Hogy mondjam? A hivatalos álláspont az, hogy aki, ahogy együtt működött ebben az egész folyamatban, az EU-val.
Aha.
Tehát, hogy
a SAIC akadékoskodott egy kicsit, a BYD kevesebben.
Valószínűleg igen, tehát ugye ez azért kevéssé objektív szerintem,
igen.
De egy ilyen szempont volt, hogy ki mennyire működik együtt az Európai Unióval.
Miben tudnak együttműködni, vagy milyen az elvárás, vagy ez nem egészen világos?
Hát gondolom, ugye itt az adatszolgáltatások voltak, illetve azért a mit tudom én, lokális gyártás témaköre, hogy akkor ugye teremtenek-e munkahelyet, nem teremtenek. Aha, valószínűleg ezek a szempontok lehettek, de erről pontos információ egyébként nincsen.
Akkor ezért lehet, hogy a SAIC is mozgolódik, és ugye mi is ott vagyunk még a tervező asztalon, hogy esetleg ide jön gyártással, de azt hiszem a spanyolok is talán.
Hát simán lehet, viszont az azért gyorsan lekerült az asztalról, meg főleg ugye egy ilyen vám után, hát háromszor meggondolják, meg ami egyébként Kínában látszik, hogyha az ember ott így körülnéz a kínai márkák körül, rengeteg van, több száz, és ebből olyan 30 darab van jelen Kínában, Európában, bocsánat, és szinte mindenki szeretne jönni. De az, hogy jön-e ténylegesen, ezt azért elég nehéz megmondani. Meg ugye egy csoporthoz nagyon sok márka tartozik, tehát itt európai fejjel eléggé keszekuszának tűnik először, amikor az ember elkezd képbe helyeződni, de itt az elektrifikációra egy picit visszatérve, ugye ami még ebben látszik, az a bizonytalanság az embereknél is, hogy akkor most ez jó, nekem nem jó, meg például ugye itthon is meghozták-e azt a döntést, hogy a zöld rendszámnak a kiosztásában ugye változtatnak, és ugye ez más országokban is ugye a kedvezmények, támogatások, azok meg gazdasági mondjuk adóelőnyök, azok szintén ugye változnak, és ez szintén egy olyan erő, ami azért ezt vissza tudja venni.
Hát a kereslet is visszasik emiatt.
Igen.
Egyébként itt nálunk mi várható ez ügyben, hogy a felhasználási lehetőségek, vagy a kedvezmények is változnak, vagy csak az, hogy milyen autók kaphatják meg?
Na, igen, ez egy izgalmas kérdéskör. Sok ismerősöm szokta kérdezni, hogy akkor mi lesz a zöld rendszámmal, meg hogy lesz, mint lesz. Egy izgalmas dolog néz ki itt ennek kapcsán, ugyanis az a helyzet, hogy szeptembertől már plug-in hibrid autókra nem fog járni a zöld rendszám. Tehát szeptembertől felmenő rendszerben nem kap senki új plug-in forgalomba helyezésénél a zöld rendszámot, viszont...
Aki előtte veszi és megkapja, azt meddig tarthatja meg?
Na igen, ezt akartam mondani, hogy van egy olyan jó dolog, hogy nem azonnal kell szeptemberbe menni és új rendszámot igényelni, hanem 2026. november végéig van idő arra, hogy mindenki lecserélje a zöld rendszámát ugye hagyományosra. És itt, ami ennek kapcsán fontos és érdekes, hogy pont júniusban lépte át a zöld rendszámoknak a kiosztása, vagy a darabszáma a 100 000-et itthon. Tehát 100 000 konnektorról tölthető autó fut az utakon biztosan, és nyilván ennél valószínűleg csak több van más országok rendszámaival, stb. Stb. Ezt most így nem részletezném, de lényeg mi lényeg, hogy ebből olyan 42 000 autó az plug-in hibrid. Tehát nekik ugye mind le kell majd ezt cserélni, és ugye a zöld rendszámmal járó például cégautóadó kedvezmény, ingyenes parkolás már ahol, tehát hogy azért...
Ez mind ugrik.
Igen, ez mind ugrik. És ugye ez egy nagyon izgalmas kérdéskör, hogy a plug-int azt nagyon sokan egyébként a ténylegesen jó környezeti terhelésnek, meg átállásnak egy jó opciójának tartották, hiszen a fogyasztás egy ilyen autónak lényegesen tud csökkenni. Igaz, hogy két párhuzamos rendszer van egymás mellett, van a belső égésünk, és van az elektromos verziónk is, de hogy már egy olyan akkumulátor van, ami általában mondjuk egy ilyen 50 és 100 km közötti hatótávot tud. És ugye a közvetlen kibocsátásra, amikor azt mondjuk, hogy ugye az üvegházhatású gázokból mondjuk egy városban mennyi áll elő, arra ez nagyon ideális tud lenni, még annak is, aki nagyobb távokat tesz meg, hiszen bejössz a városhatáron belőre, megnyomod a gombot, hogy mostantól csak elektromosan mész, és akkor úgy jössz. Nyilván, ha feltöltöd. Igen. Tehát, hogy sok kritika, ugye ez szokta érinteni, hogy mindenki csak megveszi a zöld rendszám miatt, hogy akkor ingyen parkolj, meg ne kelljen cégautóadót fizetni, de én azért
meg hát kapja bízom a abban, céges hogy benzinkártyát, ugye a töltés az meg a saját rezsie.
Igen, az egy tehát másik kör, igen, hogy a céges otthon töltés az még kevéssé megoldott. Igen. Meg lehet, csak nagyon macerás. De ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy egy ilyen nagyon jó kis lépcsőfok volt ugye a hagyományosról áttérni az elektromosra, és meg volt az ösztönző benne eddig, hogy akkor ez miért éri meg még. Én ezt bánom, hogy nem sikerült valamilyen megoldást találni, hogy mondjuk valamilyen szintű kedvezmény maradjon meg, mert egy nagyon jó technológiának tartom, illetve a város levegői.
Persze, abszolút.
Tehát és nem csak Budapest, hanem tehát bármilyen város, meg kisebb község levegőjének is ez azért tudott volna bőven használni, ha ezek jobban elterjednek.
Kérdezze egy hallgató, hogy ugyanazt a rendszámot fogja visszakapni a cseréjénél csak fehérben?
Vagy én ezt ennyire részletesen ennyire, nem ennyire tudom, nem de tudom. Azért gyanítom.
Az lenne az egyszerű.
Hát igen, mert akkor matricát csak kell cserélni. Tehát, hogy én ezt tartom logikusnak, de én erre annyit mondok, hogy ez majd
majd ott akkor és ott.
A kormányhivatalban kiderül. Igen.
Térjünk vissza a
magyar eladásokra.
Így van, nem? Magyar eladásokra. Ott egy picit.
Na, hát igen, arról kevés szó esett eddig, viszont ugye eddig ilyen válságról beszélgettünk, most viszont kezdünk abból kilábalni.
Na, ez is valami.
Hogy is volt, hogy tavaly mi voltunk az egyedüli európai ország, ahol csökkenés volt?
Igen, meg hát ilyen all time, vagy magyarosabban fogalmazva eddigi mélyponton voltunk. Tehát, hogy annyira lecsökkent az új autópiac, mint még soha. És most már ugye ebből kezdünk növekedni. Hogyha az összpiacot nézzük, itt ugye a kis haszonjárműveket, meg a személyautókat az első 6 hónapban, akkor az előző évben 67.190 autó talált gazdára, és az idei évben pedig 76.647. Ez egy nagyon szép 14%-os növekmény, és ez 9.457 darab autót jelent, tehát mintha egy hónapot mondjuk kb. Hozzácsaptunk volna. Aha. Az előző év azonos időszakához képest, tehát ez azért már bőven ad optimizmusra okot, és ami pedig főleg, és szerintem ezt itt már jó párszor szajkóztam, hogy a kis haszonjárművek azok miért nagyon fontosak nekünk gazdaság szempontjából, azért mert egy tükröt mutatnak, ugye? Persze. És az a tükör mutatja a gazdaságba vetett bizalmat, hogy mennyire pörög az üzlet, stb. És végre kezd magához térni.
Van mit szállítani magyarul.
Hát van mit, meg mernek váltani, meg ugye, tehát most már termék is van, mert ugye ez is egy időben probléma volt, de most már ilyen torzítás ugye nincs benne, hogy ne tudnának szállítani az autógyárak. Szumma szummárom annyi a lényeg, hogy 25,7%-os pluszban van az előző év azonos időszakához hát az képest a kis haszonjárműpiac, ami 2720 darab autót jelent, és hát én ennek baromira örülök. Nem nagy darab szám, tehát hogy a személyautókhoz képest ugye ez egy lényegesen kisebb piac, mert összesen 13.316 darab, és tehát az első fél évben pedig személyautóból 63.331 darab talált gazdára, tehát hogy nagyon más liga, de óriási történés. És
mik a lakossági preferenciák most? Tehát mik a irányok?
Hát,
nem csak a márkák.
Ja, csak egyáltalán,
mit veszünk? Ja, de egyébként egy márka rangsort is, hogyha nézünk, tehát, hogy top 5, ugye preferencia szinten, piacvezető a Toyota, ugye továbbra is őrzi a pole pozíciót, amire ugye felmászott, azt hiszem, 2 éve először.
És közvetlenül a Suzuki-t váltotta, vagy volt előtt közben más is?
Szerintem a Suzuki-t váltották ők. De ezt most így nyakamat azért nem teszem rá, de hát második egyébként most is a Suzuki, utána következik a Volkswagen, a Ford, és ötödik a Skoda. Tehát van némi átrendeződés, de azért azt lehet látni, hogy mondjuk a harmadik és az első kettő között ott van egy ilyen nagyobb darabszámbeli szakadék, tehát hogy 9744 darab autóval piacvezető az első fél évben a Toyota, és mondjuk a Volkswagen pedig 6014 darabbal a harmadik. Tehát, hogy van egy nagy különbség itt darabszámban, de összességében azért az elmondható, hogy a szokásos nagyligások azok ugyanazok, és vásárlói preferenciák szempontjából pedig, hogyha nézzük, akkor ami ugye nekünk egy nagyon érdekes és hát kicsit fájó is, hogy ugye magánvásárlók eléggé eltűnedeztek az új autók piacáról, ez még mindig így van sajnos, hogy jellemzően ugye azok a márkák is, akik mondjuk dominánsan erősek voltak magánszemélyben, ők is most már inkább a cégekre kell, hogy támaszkodjanak, mert olyan bekerülési értéke van ennek a tartós fogyasztási cikknek, ami ugye az autó, vagy én ahogy néha nálunk szoktam mondani, drága vasdarabok, hogy ezt azért már kevés család tudja ugye megengedni magának, és inkább mondjuk akkor a használt van ott, mint opciónak, vagy ugye hogy hívják ezt, még ugye lenne a finanszírozás, de az a környezet meg még mindig nem stabilizálódott annyira, hogy az vonzó és jó opció
még
tudna
csak
lenni.
Még rajta van az úton, de még nem az
de elindult. Igen,
ha csak a lakossági piacot nézzük, akkor ott maradtunk a mélypont környéken?
Hát azért az bőven el lehet mondani, igen, és ugye ez az autóparknak az öregedésével is fog járni.
Igen. Tehát eddig sem fiataladott sokat.
Hát igen, meg az a nagyon érdekes, hogy a mondjuk nyugat-európai közvetlen szomszédunk Ausztriához képest, azt hiszem, hogy kétszer idősebb az autóparkunk.
Tehát 15, 8,
itthon most
15,
már 15
7-ben,
év,
ugye?
És ott meg 8. az átlag életkora egy
autó. Már a 12-nél is siránkoztunk, aztán lett belőle 15.
Igen.
És,
igen,
még, és ez, még nem látszik a vége.
És ez, tehát hogyha a közlekedési biztonság szempontjából nézzük, akkor ez azért egy veszélyes mesdje. Tehát, hogy ugye jönnek az új autók, ütköznek egy régivel, hát más a karosszériának már a szilárdsága, és, uh-huh. és nyilván, tehát, hogy az ötcsillagos törésteszt az azt jelenti egy új autónál, hogy az tök pöpec, de hogyha összemegyünk mondjuk egy 20 éves másik autóval, ami még kvázi ugye papírjaguárnak számít, ahhoz képest akkor itt csúnya dolgok kerülnek ki belőle.
Tudom, hogy tök távoli, de mi a különbség mondjuk az ingatlanpiac és az autópiac között olyan értelemben, hogy irgalmatlan áremelkedés volt mind a kettőn, mégis az ingatlanpiac, ahogy leestek a kamatok és beindult a hitelezés, most éppen arról beszélgetünk, az elmúlt hetekben is többször, hogy megint mozgolódás van és elindult. Az autóra meg az emberek nagyon megdrágultak, ugye erről többször is beszéltünk.
Ja, hogy privát szempontból.
Privát szempontból, és az autóra meg nem költenek el, és ott meg nem látszik mozgolódás a piacon.
Privát szempontból a nyár egyébként amúgy sem volt annyira erős, de ugyanakkor azt hangsúlyozom, hogy szezonalitás egyébként nincs a piacban, tehát hogy ilyen negyedéveket nézve 1-2% eltolódás van az összforgalomba helyezés szempontjából így negyedévekre bontva, de a nyár az ugye sosem volt erős magánszemélyek vásárlása szempontjából, másrészt meg szerintem nagyon sokan kivárnak, hogy ugye csökkenjen a kamatszint. Uh-huh. Mert azért tényleg, tehát, hogy kevesen vannak, akik mondjuk egy 10 milliós nagyságrendű, már gyakorlatilag ezekről beszélünk, egy összegű fizetést megengedhetnek maguknak, és akkor ugye, hogyha az új autók kiesnek ilyen tekintetben, akkor marad a finanszírozás, vagy ugye a használat.
Hát az összehasonlításban, ugye hát az ingatlan az egy érték megőrző, az autó egy értékvesztő eszköz.
Igen.
Tehát, hogyha annak magas az ára, akkor az évek alatt sok...
Hát igen,
fontos különbség.
Meg ami még izgalmas, és van, aki ezt kevésbé szereti, de hogy ugye az ingatlan az egy olyan eszköz is, amiben az emberek ugye megtakarításaikat tartják, és az autónak azért kevésbé mondható el, hogy az ugye hasonló lenne, bár van az az autó réteg, ami...
Igen, van az a kategória, ami bírja
azért
ezt
az nem a többség.
Tulajdonságot. Mm-hmm. Kevés időnk maradt meg egy picit rólatok, hogy látok mi újság ugye a cégen belül, mi hát valami a csőben, valami újítás, vagy új szalon, vagy új márka, vagy új bármi, vagy csak simán szórjátok az autókat a piacra.
Hát nálunk most úgy néz ki, hogy a márka portfóliónkat azt fókuszáltuk.
Aha.
Most jelenleg a Váci út 119-en található nagy központi bázison van az új autóértékesítésnek az összes szalonja. Tehát ugye van nálunk a Skoda, van a BYD, a Toyota, illetve a Lexus, így az épületen sorba haladva. Úgy van, hogy márka szervizből viszont van 11 továbbink. A korábbi márkák, amiket forgalmaztunk, a Renault Dacia, az Opel, a Fiat, ezeknek mind-mind márka szervizei vagyunk, illetve ugye az Audinak, meg a Volkswagennek is, amiket nem forgalmazunk, de márka szerviz jogát felvettük.
Aha.
Tehát, hogy ezek ugye vannak, futnak. Ami egy újdonság nálunk, hogy már a Fóti úti karosszéria lakatos és fényező üzemünkben már Tesla approved body shop vagyunk, tehát egy Tesla által minősített és hivatalos karosszéria lakatos üzem vagyunk, tehát ha valaki összetöri a Teslát, akkor fordulhat hozzánk, és már gyári technológiával, gyári alkatrészekkel újra varázsoljuk. És ami ezen felül ugye még újdonság, az meg ami a márkáknál történik. Lényegében ugye megjött az új Kodiaq, az új Superb a Skodánál, ez egy nagy reménységünk volt, hogy nagyon vártuk ezeket az autókat, mert már hiányoztak nagyon, hogy megújuljanak, és a piac is nagyon kedvezően fogadta őket. A Toyota az ugye olimpiai lázban ég nálunk, hiszen ugye a Párizsi Olimpia szponzoraként bajnok ajánlatokért lehet majd hozzánk bejönni, tehát hogy ők most nagyon ráfekszenek itt az egész olimpiára, meg nézni is lehet majd nálunk egyébként, egy egészen szokatlan történet, de egész nap menni fog az olimpia. Reméljük a kollégák dolgozni is fognak.
Igen,
veszélyes.
Ez van egy ilyen.
De hogyha magyar van ugye dobogó közelben, akkor megértjük, hogy picit érzelmesebb lesz a csapat, és ott szurkolnak. A BYD tekintetében pedig a CU plug-in hibridet és a Tang 7 személyes nagy SUV-t várjuk, úgyhogy ott is azért lesznek újdonságok.
Oké, hát ezekről majd beszámolunk, amikor jössz, már pedig remélhetőleg még jössz. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk és beszélgettünk. További jó nyarat.
Köszönöm szépen viszont.
Szia. Schiller Márkkal, a Schiller Autó család stratégiai és marketing igazgatójával váltottunk pár szót.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Donald Sutherlandről megemlékeztünk a műsor elején, ma van a születésnapja, és hát nem tudom, hetek, hónapok.
Nemrég hunyt el, igen. Idén mindenki. Idén.
Tőle idézünk egy rövid és velős gondolatot, azt mondta, egy konkrét mérés ér annyit, mint 1000 szakértői vélemény. Hát ezzel szerintem nem tudunk vitatkozni. Egyébként egy picit átültettem ilyen tőzsdei gondolkodásra, hogy a mérés az maga a chart.
Annyira tudtam.
Tehát ott ülepedik le minden és mindenkinek a gondolata, miközben elemzők mondanak ezt meg azt. Úgyhogy ezt így is lehet ám értelmezni.
Hát ez az alapja az egész chartizmusnak, nem?
De tulajdonképpen igen, pontosan. Tehát, és ezért jó használható szerintem ilyen kisbefektetőnek, magánbefektetőnek, mert amit te nem érsz el adatot, vagy tudással nem tudsz leelemezni azt, hogyha a chartokból megpróbálod annak a leszűrt eredményét. Tehát azt, hogy mit gondol a piac, vesz, vagy elad, vagy hogyan gondolkodik, az ott van.
Lehet, hogy Donald Sutherland is...
Egy speki volt?
Nézd, nagyon sok amerikai színésznek vannak komoly befektetései, és
hát Amerikában bárkinek. Nancy Pelosi mekkora a call opciót nyitott az NVIDIA-ra, 5 millió dollárost. Uh-huh. Majd egyszer visszaszámolom a dátumból, hogy mikor nyitotta, hogy körülbelül mennyit keresett.
Ez a normális alapvetően, igen, tehát ez teljesen benne van a köztudatban, meg az életvitelben hozzátartozik sokaknak, igen.
Na jó, szóval Donald Sutherlandre emlékeztünk ezzel a kis gondolattal.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Na hát az Xpandről már beszélgettünk, ez a Nemzeti Innovációs Ügynökség külpiacra lépés segítő programja, és ebben a tavaszi indulás óta közel 30 innovatív vállalkozás vett részt, és most megint lehet jelentkezni, sőt, akár nemzetközi partnereket is lehet gyűjteni, vagy kapcsolatokat teremteni, de mindjárt a részletekről Szeverényi Ivont fogjuk kérdezni, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Xpand programjának vezetőjét. Jó reggelt, kívánunk!
Jó reggelt kívánok én is!
Nos, hát az ismétlés a tudás anyja, egy kicsit nézzük át a programot, hogy miről szól ez pontosan, hogy próbáltam dióhéjban felvázolni, és mik a legújabb hírek, lehetőségek e körül.
Hát gyakorlatilag egy mondatban röviden összefoglalva, a magyar startupok és KKV külpiacra lépésének támogatására hoztuk létre a programot. Ezen belül a legfontosabb az erre szánt idő lerövidítése, ezáltal a cégek hatékonyságának a növelése. Két címből áll a program, ahogy említette is, áprilisban bontottunk vitorlát. Első eleme egy háromszintű workshop sorozat, mely helyzetfelméréssel kezdődik, ahol kiderülhet, hogy jelenleg hol tartanak a jelentkező vállalkozások, és milyen feladat vár még rájuk a nemzetközi piacrépés előkészítéséhez. A második során konkrét gyakorlati és módszertani ismereteket lehetnek tett. Harmadikban pedig a kiválasztott célpiacokkal kapcsolatos tudás elsajátítása a cél. Gyakorlatilag a legfelkészültebb jelentkezők csatlakozhatnak a program második szintjéhez, ahol a név segítségével a legjelentősebb globális piacok nemzetközi rendezvényére juthatnak el, ahol a szakmai programokon a mi támogatásunkkal vehetnek részt. A program jelenleg amúgy 6 fejlettségi, illetve növekedési potenciál szempontjából kiemelkedő ökoszisztémával rendelkező piacot céloz meg. Ahogy múltkor is említettem, ebből az Egyesült Királyság volt az egyik első, ez volt a London Tech Week, amiről múltkor is beszéltünk. Igen. Az őszi program során látogatunk majd el az Egyesült Államokba, itt egészségügyi cégeket várunk, illetve Németországba, itt a Bitzenpretzeltre fogunk menni, oda a jelentkezési határidő július 31, de általános tech cégeket várunk, illetve lesz még kicsit később majd Amerika Düsseldorfban, oda már meg is vannak az egészségipari cégek, akik részt vesznek, de van még további három célpiacunk. Szingapúr, itt is agrárkiállítás lesz, ennek szeptember 4-e jelentkezési határideje, Kazaksztán, Közép-Ázsiában, illetve a nyári agrár Kína kiállításunkat kiegészítjük egy komolyabb őszi kínai úttal. De nagyon fontos amúgy kiemelni, hogy ezek a célországaink vannak, ezek a kiállításaink, de ezeknél a technológiai rendezvényeknél lehetőség van arra is, hogy nem csak a célországi, hanem a világ minden tájáról érkező ágazati képviselőkkel találkozzanak a cégeink. Tehát gyakorlatilag a globális trendek megismerésére és networkre világszinten van egy lehetőség.
Nagyon jó. Azt még mondjuk el, hogy milyen vállalkozások, vagy milyen stádiumban lévő cégek jelentkezhetnek, és hol? Hogyha már határidőkről volt szó, akkor legalább akkor még a helyét is mondjuk el, hogy, és milyen formában, tehát egy ilyen, kicsit ilyen praktikus tanácsokat, hogyha tudunk adni.
Hát, ami a legfontosabb, hogy a névnek a weboldalát kell figyelemmel követni, vagy a Millás reggelit.
Igen.
Gyakorlatilag a mi weboldalán megtalálhatók a tervezett kiállításaink, és a jelentkezési terület az ott elérhető. Kiállításokként amúgy kb. 5-5 céget szoktunk vinni, és ezek a NIV-nek a NIV által támogatott ágazatok képviselői szoktak lenni, hogy már szó volt róla az agrár, egészségügy, általában a digitalizáció, biztonság és védelemipar, és gyakorlatilag az első körben a workshopjainkra szeretnénk, hogy jelentkezzenek, hogy jól felkészítsük őket, és akkor utána lehet a kiállításokra különböző.
Nyilván van már annyi tapasztalat, hogy esetleg érzik, vagy tudják, látják, hogy hol van az a probléma, góc a cégeknél, ami a legnagyobb nehézséget jelenti számukra a külpiacra lépéskor. Vagy lehet-e egyáltalán egy ilyet azonosítani, vagy azért ez egy komplexebb problémakör?
Hát ez abszolút komplex, de szerintem valószínűleg a legalapvetőbb az a kudarctól való félelem. A felkészítő tréningjeinknek emiatt kiemelt feladata is ezt a problémát orvosolni a tőlünk telhető legjobb módon, és nagyon szeretnénk, ha megértenék a cégek, hogy nem gond, ha elsőre nem sikerül, vagy akár másodjára se, a gond igazából az, ha nem állnak fel belőle. Viszont vannak ennél könnyebben megfogható problémák is, például a távolabbi desztinációk és egyszerűen beszélhetnek a kulturális különbségektől, az eltérő jogi, adózási környezetről, vagy akár a szellemi tulajdonok védelme is aggasztó lehet számukra. Ezekre mind-mind választ kapnak és segítséget kapnak a tréningjeink során, illetve szintén egy elég nyilvánvaló probléma szokott még sokaknak a fejébe megfordulni, hogyha egy ilyen hatalmas piacra, mint például Kína vagy USA belépnek, akkor a hirtelen megnövekedett igényeket ki tudják ezt szolgálni, de erre is felkészítjük őket a megfelelő tervezéssel, és megfelelő választásokkal ez legyen probléma.
Kicsit visszatérve, vagy maradva Kínánál, erre a kiállításra és gazdasági fórumra gondolom, hogy több cég szeretne kijutni, mint amennyi tud. Itt hogy zajlik erre a jelentkezés, vagy a szelekció?
Gyakorlatilag a jelentkezés az, ahogy említettem, ugyanígy. Hogyha felmennek a weboldalra, ott megtalálhatják a lehetőségeket, de akkor egy kicsit mondanék bővebben itt erről a rendezvényről, mert ez elég komplex. Gyakorlatilag három aktivitást is tervezünk itt szeptember elején. 5-én kezdjük egy kifejezetten magyar egészségipari cégeknek szervezett kiállítással Chongqingben. Ez Kína belsőbb tartományaiban található. Majd innen fog a delegáció tovább menni a Shanghai Kutyánk Innovációs Fórumra, ahová Magyarország kiemelt részvendég státuszt kapott. Ez a rendezvény szeptember 7-e és 10-e között zajlik majd, és ezzel pont egy időben, vagy nagyjából egy időben egy másik meghívás is kapott hozzánk, ahol szintén kiemelt rendezvény státuszban vagyunk, a Tiananmeni Kínai Nemzetközi Befektetési és Kereskedelmi Vásáron, ahol a megjelenés a Magyar Exportfejlesztési Ügynöksége, amit EPA néven is ismerhetnek sokan, velük közösen szervezzük, ott is lesz nyílt és innovációs témájú kísérő események. Természetesen ezek a meghívások a tavaszi tehát vízüknek is köszönhetőek, és nagyon javasoljuk azon cégek számára részét, akik mostanában tervezik a kínai piac lépését, vagy akár gyártókapacitást keresnek. Éljenek ezzel a lehetőséggel, mivel a kiemelt státusz miatt a kínai innovációs ökoszisztéma krémje, illetve a globális ökoszisztéma krémje lesz jelen, és ennek megfelelően viszonylag kis energiabefizetése hatalmas láthatósága lehet szerteni, illetve tájékoztatnak meg minket a kínai szerkező partnerek, hogy a startupoknak is mindenképpen hívjuk fel a figyelmét, hogy a rendezvényt megelőzően lesz a V-Start kísérő eseménynek a saját startup versenye, és ez bízom benne erősíti a startupok kérdéseik motivációját is, és erről is bővebben az ökodon a szolgáltatási fül alatt, illetve a verseny saját területein lehet olvasni.
Nagyon klassz, nagyon sok infot hallottunk, és hát nagyon izgalmasokat, úgyhogy majd az eredményekről is igyekszünk beszámolni. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. További jó munkát, szép napot kívánok.
Köszönöm.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Szeverényi Ivonnal, a Nemzeti Innovációs Ügynökség X-Spend programjának vezetőjével beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Na, kérem szépen vége a szunyókállásnak.
Aludjál szépen, kis Balázs.
Szóval Radinak átadjuk a terepet, ilyen frissen, de az előbb itt volt.
Igen, és eltűnt.
Hú. Kicsit izgulunk, mindenki hírek biztos lesznek.
Meg kell, hogy itt bujkál, nincs az asztal alatt?
nem szerintem kislisszolt, amikor volt itt az ajtó, és beszélgettünk a műszaki igazgatóúrral, de biztos, hogy lesznek hírek, az is biztos, hogy utána visszajövünk, és folytatjuk a Millás reggelét, méghozzá nem egy évben, mint négyzetméter ingatlan rovatunkkal, ugye beszámoltunk itt már több mérés is, sőt a hírekben Czoller Andi is mondott azt hiszem otthoncentrumos számokat, mi a múlt héten a KSH-s adatokat citáltuk, hogy van egy kis áremelkedés, mozgás a piacon. Na most arról fogunk beszélgetni, hogy ugyanakkor a hirdetésekben bizony van egy erős túlárazottság, és hogy ez mekkora alkupozíciót rejt, vagy egyáltalán hajlandók-e engedni az eladók. Erről lesz lehet tehát szó a hírek után.